a mennyei Júsra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ettől a tanévtől kezdve az országban már 270 ezer gyermeket és fiatalt nevelnek az egyházak Magyarországon, az óvodáktól a középiskolákig. Mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, a megújult Assisi Szent Klára római katolikus óvoda pénteki átadójával egybekötött érseki megáldó ünnepségen a Borsodabói Zemplén vármegyei Szendrőn. Soltész Miklós hozzátette, ez a szám sokszorosa a 35 évvel ezelőttinek és több mint kétszerese a 2010-esnek. Báriné Újvári Krisztina igazgató ismertette, az óvodában korszerűsítették a fűtést és a világítást, és az intézményt új nyílászárókkal is felszerelték, kiemelte. Kicserélték az óvodai foglalkoztatók padlózatát és az intézmény tetőzetét is. Emellett az épület külső szigetelést kapott. A Bódva folyó völgyében fekvő település katolikus óvodáját Ternyák Csaba egriesek áldotta meg. A 44. Leopárd harckocsi megérkezésével teljessé vált a magyar harckocsi flotta, mondta a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség Klapka György egyes páncélos dandár laktanyájában Tatán. Szalai Bobrovnicki Kristóf hozzáfűzte, a Leopárd a világ egyik legmodernebb harckocsija. A miniszter kiemelte, 2015-ben tette lehetővé az ország gazdasági teljesítménye, hogy megkössék azokat a szerződéseket, amelyek által visszaépíthető a Magyar Honvédség harckocsizó képessége. Ütemterv szerint halad a Mohácsi Nemzeti Emlékhely megújítása. Jelenleg 15%-os készültségi fokon áll a kivitelezés, mondta a beruházást finanszírozó építési és közlekedési minisztérium magas építésért felelős helyettes államtitkára a Mohácsi képviselőtestület pénteki ülésén. Nyúl Zoltán a testületnek adott tájékoztatásában kiemelte. A Mohácsi Nemzeti Emlékhely méltó módon teljesen megújul, és a kivitelezési munkálatok 2 hónapja zajlanak. a 15%-os készültségi fok illeszkedik az elvárásokhoz és az ütemezéshez, mondta. Az országban működő több mint 300 kormányablak még egyetlen évben sem bonyolított akkora ügyfélforgalmat, mint idén november végéig, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára a Baranya vármegyei Harkányban, ahol új kormányablakot adtak át. György István elmondta, a fürdővárosban pénteken átadott kormányablakkal együtt már 320 járási és kerületi helyen lehet ügyeket intézni Magyarországon. Egyben a Harkányi átalakításával az összes okmányiroda kormányablakká formálása befejeződött. Közölte, míg az eddigi csúcsévben 2019-ben 14,6 millió ügyfél fordult meg a kormányablakokban, 2025 novemberének végén már a 15 milliós 70-75%-ban okmányügyes ügyfélforgalmat is átlépték, ez a szám pedig az év végéig tovább fog nőni. Már nem csak az Európai Unió, de a NATO főtitkára is nagy, készülő európai háborúról beszél, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett videójában. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, a NATO főtitkára csütörtökön Berlinben egy olyan háborúról beszélt, amit a nagyszüleink és dédszüleink szenvedtek el, s erre készíti fel a közvéleményt, hozzátette. A NATO vezetője ugyanazt teszi, mint néhány héttel ezelőtt a francia vezérkar főnöke, aki a francia családokból a gyerekek elvesztésére kondicionálta a francia családokat. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország nem fog belesodródni egy ilyen háborúba, mert a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az ne is törjön ki soha, és Magyarország ne vegyen részt benne. Azok a 65 év felettiek, akik vasárnap éjfélig megrendelik a gondos órát, az ünnepek előtt megkapják. Erről beszélt Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán közzétett videójában. A gondos óra nemzeti ügy. A Magyarország kormánya által indított ingyenes szolgáltatás eddig már több mint 70 ezer nyugdíjas életét mentette meg, mondta Nyitrai Zsolt. Most az ünnepek közelettével egy új akciót indítunk. Amennyiben ön 65 év felett és még nincs gondos órája, akkor amennyiben megrendeli most vasárnap éjfélig, akkor az eszköz még az ünnepek előtt, karácsony előtt odaér önhöz, mondta a miniszterelnök főtanácsadója. Végül az időjárásról. Szombaton túlnyomóan borult párás foltokban tartósan ködös idő várható. Szitálás helyenként előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A csúcsérték 1 és 6 fok között változik. Híreket hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Duszáné Márton Mónikával, a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgató helyettesével beszélgetünk az intézményben megtartott hittanverseny eredményeiről, a készülő zenés áhítatukról és a további adventi programokról.
Szeretettel köszöntöm igazgató helyettes asszony. Számos jó hír történt, és még történni is fog az intézményükkel kapcsolatban. Kezdjük először a hittanversennyel. Kronológiailag az volt a legrégebben. A hittanversenyre hogyan készültek? Az előző évekhez képest miben volt más, és milyen pozitívumokat tud a versennyel kapcsolatban kiemelni?
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Iskolánkban már több mint 15 éve indult el ez a hittanverseny, akkor még csak néhány Miskolci általános iskola vett részt ezen a versenyen. Ma már az egyházmegye szintűre emelkedett ez a verseny, most is 17 iskola jelentkezett, a tavalyi évben 20 iskola jelentkezett hozzánk erre a versenyre, és hát igyekeztünk a kor új kihívásainak megfelelni, és a nagyobb létszám miatt újra kellett gondolnunk a versenyünket, és most már egyszerre két helyszínen zajlik párhuzamosan a verseny, ugyanazokat a feladatokat kapják meg a gyerekek csapatokban, és forgószínpadszerűen mennek az állomások között, és úgy oldják meg a feladatokat, és igyekszünk a gyerekek tűrés határán belül, tehát egy óra hosszában lebonyolítani ezt a versenyt. Ma már ez így zajlik. Régen úgy volt, hogy tesztet töltöttek ki, előzetes feladat volt, majd a végén egy nagyon jó hangulatú és ilyen felfokozott érzelmeket kiváltó mindent vagy semmit vetélkedőben mérték össze a tudásukat, ahol már azért a szerencsének is jelentős szerepe volt. Most viszont tisztán mindenki a tudásáról adhat számot nálunk ebben a versenyben, de nagy célunk, hogy játékos legyen, és élményszerű, és nagy öröm számomra, hogy amikor a hitoktató kollégák arról számolnak be, hogy évelején megkérdezik az ötödik hatodikosok, hogy most még mi beférünk korhatárban a Szent Imrés hittan versenybe, mert akkor mi szeretnénk menni. És ez számomra azt jelzi, hogy jól érzik magukat nálunk, és szívesen vannak velünk.
Az iskolának a tanmenetét ez a verseny mennyire bolygatja meg?
A tanmenetét azt nem, a hittanórát, ugyanis az utóbbi 4 évben mi már nem nevezünk a versenyre. Ugyanis hál' Istennek a tanítványaink mindig nagyon szép eredménnyel jeleskedtek ezen az alkalmon, viszont hát 4-5 hitoktatója van az iskolánknak. Ha egy hitoktató kiesik, mert úgy fér, hogy az a kolléga, aki felkészíti a saját tanulóinkat, ő nem tud a versenyről semmit, akkor nagyon kevés kollégára hárul rá ez a szervezés. És úgy gondoltuk, hogy akkor a mi tanulóink nem vesznek részt versenyzőként. Viszont az adventi lelkinapon a 7.-8. osztály megoldja ezeket a feladatokat. Kapnak a hitoktatóktól egy kis felkészítést, hogy utána ők is képesek legyenek a feladatok megoldására.
Ez iskolaidőben volt ez a verseny?
Délután 2 órakor kezdődött a verseny. Hát ilyenkor mi egy kicsit rövidebben tanítunk, hogy méltóképpen tudjuk fogadni a vendégeket, mert az épületünket egy kicsit át kell rendezni, ki kell alakítani a csoportokat, hogy az asztaloknál hogy helyezkedjenek el a versenyzők, hogy kényelmes legyen, ruhatárat kialakítani, regisztrációt. Természetesen ilyenkor a szeretett vendégség nem maradhat el, amiben a kedves szülők hatalmas segítséget jelentenek számunkra, finomabbnál finomabb süteményeket készítenek a versenyzők számára, és ilyenkor megvendégeljük majd az ide érkező tanulókat és kísérőnevelőket.
És ugye mondhatjuk, hogy ezek a kísérőnevelők már visszatérnek, hazajönnek, mert már évről évre, igaz, mindig cserélődő diákokkal, de itt vannak az önök iskolájában.
Így van, és ez nagyon jó, mert én úgy érzem, hogy a hitoktatók közösségét is egy kicsit kovácsolja. Az egyházmegye több intézményében vagyunk, nagyon sokszor csak egy-egy továbbképzésen, rekollekción találkozunk mi hitoktatók egymással, de már lassan kialakul egy kis mag, akik rendszeresen részt vesznek nálunk, és én például azt vettem észre, hogy az idén a katekétikai konferencián is már, még nem adtam le a nevezést, de fogok nevezni, igen, mi is megyünk, számítunk, hogy ott leszünk mi is, tehát ezek a kis visszajelzések azt mutatják számomra, hogy örömmel vannak velünk.
Mit kell tudnunk a győztesekről?
A győztesek, hát először szeretném elmondani, hogy az idén honnan jöttek. Tiszaújvárosból, Szerencsről, Tiszafüredről, Encsről, Egerből a Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Miskolcról a Gárdonyi Iskola, a Füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola. Miskolcról mindig itt van nálunk, és ez számomra egy külön öröm, a Diósgyőri Református Általános Iskola katolikus hitoktatója is minden évben, hosszú évek óta hoz egy-egy csapatot. Gyöngyösről jöttek a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskolából, Jászvényszarúbról, Törökszent Miklósról, Felső Zsolcáról is, a Diósgyőri Szent Ferenc Iskolából, Sátoraljaújhelyről, Adácsról, Sajóládról és Jász Alsó-Szentgyöldről jöttek csapatok, úgyhogy az egyházmegye nagyon színes palettával, akik szerintem meg tudják oldani, hogy ezen a napon ide utazzanak és még haza tudjanak menni, tehát olyan távolságban vannak hozzánk, akkor ők minden itt vannak.
A Törökszent Miklós az egy 2 órás út.
Igen, és vállalják, és ez számunkra egy akkora öröm, hogy úgy érzik, hogy megéri hozzánk eljönni ezért. És hát a jó hangulatú versenyben az idén első helyezést nyert a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Ovoda és Ami Egerből. Második helyezést nyert a Gyöngyösről a második Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola csapata. Harmadik helyezett lett az Encsi Szent László Katolikus Általános Iskola. Negyedik helyezettünk az Holt verseny lett, a Füzesabonyi Iskola és a Sátoralja újhelyi Árpádházi Szent Margit Katolikus Általános Iskola között. Tehát, hogy nagyon szép eredmények születtek, mert itt csak 2-3 pont különbség van a csapatok között.
Tehát, hogy nagyon jó a maga, akik érkeznek.
Igen, minden évben igyekszünk úgy meghatározni a feladatokat és a témát, ami kapcsolódik vagy az év jelmondatához, ami az egyházi iskolákban működik, vagy pedig ahhoz, hogy például most a remény éve volt, és akkor ehhez kapcsoljuk. Az idén azokat az embereket próbáltuk kiemelni, akik a tanulóifjúsághoz közel vannak, vagy a hitben valamilyen ismeretet illik róluk tudni, és igyekszünk úgy meghatározni a tananyagot, hogy konkrét linkeket adunk támogatásként a hitoktatóknak, és az egyházmegye által használt hittankönyvekben lévő ismeretekre támaszkodunk. Tehát konkrétan meghatározzuk az oldalszámokat is, hogy honnan fogjuk kérni, hogy tanuljanak a kollégák, mert én úgy gondolom, hogy amikor én legalábbis, mint hittanár, ha kapok egy versenyfelhívást, és azt látom, hogy hatalmas anyaggal kell készülni, akkor először bennem is az egy feszültséget okoz, hogy hát jó tanárként először nekem kell a témában jártasnak lennem, hogy a tanítványaimat fel tudjam készíteni, és tudom, hogy a nevelők óraszáma, tehát ez plusz feladat, ez senki nem hittanórán készíti fel a gyerekeket, hanem délutánonként külön foglalkozás keretében, és igyekszünk minél többel megtámogatni a hitoktatókat ebben.
Egyházmegyei szinten ez hogy történhetett, hogy a Miskolci Szent Imre iskola vállalta el ennek a versenynek a megtartását évről évre?
Először csak egy városi versenynek indult, és egyre többen jöttek hozzánk, és hát egyszer csak elküldtük több iskolának ezt a meghívót, és ahogy az egyházmegyében egyre több katolikus intézmény lett, akkor azt láttuk, hogy egyre többen jelentkeznek hozzánk. És nem számított, hogy ott esetleg ezek a gyerekek csak egy éve vagy két éve tanulnak hittant. Tehát igyekeztünk úgy összeállítani a feladatokat, hogy mégis legyen nekik is sikerélmény abban, és jól érezzék magukat nálunk. Mert szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a gyerekeket is úgy neveljük a hitre, hogy a hit ne egy bemagolt tudásanyag legyen számukra, hanem amit meg tudnak élni, ki tudják önmagukat fejezni. Nagyon igyekszünk, hogy ezek a feladatok a gyerekek számára élményszerűek legyenek, és a kompetenciáikat fejlesszük általa. És szerintem ez a nyitja, hogy egyre többen jelentkeznek hozzánk.
Egy ilyen verseny, gondolom, hogy kihat az intézményükre is. A tantestületre milyen hatással van ez a verseny?
Igen, nagyobban erősíti a kollégák együttműködésének a fejlődését, ugyanis ha ilyen sok csapatot látunk vendégül, ennyi emberre szükségünk van egy-egy állomásnál. Ami azt eredményezi, hogy a kollégáknak fejlődik a hitbeli tudásuk, mert hogyha egy csapathoz oda kerülnek, hogy adnál az asztalnál ők a csapatnak a vezetői, akkor nekik azt a tananyagot maximális szinten kell tudniuk, hogy a versenyzőknél bármi problémát, ha észlelnek, akkor ők igazságosan tudjanak erre reagálni. A másik pedig, hogy egy célért dolgozunk az iskolánkért. És ez szerintem a munkaközösségek közötti együttműködést, a egymásra figyelést segíti, fejleszti.
Thank you.
adventjüknek egy másik színfoltja, egy zenés áhítat az újgyűri templomban. Erről mit érdemes tudnunk?
Második éve hirdetjük meg az Öröm vasárnapján az adventi áhítatot, amellyel szeretnénk elérni, hogy a plébánia területén lévő idős embereknek egy kis örömet szerezzünk. Szeretnénk az egyházközséggel való kapcsolatunkat szorosabbá fűzni. Most már egyre több gyermek ezen a területen él és lakik, ahova az egyházközség tartozik, bár még kevesen járnak rendszeresen templomba. És szeretnénk ezzel is elérni, hogy az egyházközség életébe bekapcsoljuk őket, a családokat és a gyerekeket ezáltal. És hát nem utolsó sorban el szeretnénk juttatni a gyerekeknek azt, hogy az ajándék értéke nem az árától függ, hanem az apró gesztusból, ami a szívből való szeretetből fakad, és lehet, hogy ez egy ének. Lehet, hogy ez egy szép hang, egy kedves történet, egy tanúságos mese, vagy egy szép vers, és hogy ezek is milyen hatással lehetnek, és kicsi gyereknek nem kell ajándékot nagyot vennie, vagy készítenie, hanem ezzel is meglepheti akár a szülőket, nagyszülőket majd karácsonykor, vagy hát itt az egyházközség tagjait, és természetesen erre a gyerekek szülei is eljönnek, és így a szülőket is meglepjük ezzel. Szívesen jönnek a gyerekek. Hát az énekkar az nagy magja ennek az egésznek, és a Jóisten nagyon sok gyönyörű hangú gyereket adott nekünk, akik szóló énekre is vállalkoznak. Az iskolánkban nagyon jó az együttműködés az Egressy Béni zeneiskolával, és a növendékek közül vannak, akik hangszeres játékukkal is hozzájárulnak a hangversenyhez, és ők is előadnak egy-egy kis darabot, és hát természetesen irodalmi szemelvényekkel is készülünk erre az alkalomra. Nagyon tetszik a hallgatóknak, tehát a templomban ritkán szoktak tapsolni, de azért ez az az alkalom, amikor tapssal zárul ez az egész áhítat. És a tavalyi évben is volt, amikor egy-egy történetnél, hogy láttuk, hogy elsírták magukat, tehát hogy eljutott a szívükig a történet.
Ilyenkor hogy választják ki azokat a diákokat, akik szerepelnek?
Megpróbáljuk azokat a gyerekeket megszólítani, akik meg tudják mutatni a tehetségüket, és kimernek állni. Tehát azért ez természetes, hogy olyan gyerekeket kell választanunk, akik kimernek ide állni. Ez a hangszeres és az énektudásnál. Viszont az irodalmi szemelvényeknél igyekszünk egy-egy osztályt. Tehát az idén a 3. A, a 6. B osztály és a 2. A osztály tanulói lesznek azok, akik osztály közösségi szinten fognak fellépni, és akkor együtt, egymást támogatva fognak bemutatni valamit.
Meggondolom, akkor ilyenkor a szülők is eljönnek, bevonzzák így, ahogy kiválasztják a gyereket, úgy a szülőket is elhívják.
Ez teljesen természetes, és ilyenkor nagyon örülünk, hogy nem csak anya jön el megnézni, meg apa a gyermekét, hanem nagyszülőket, esetleg keresztszülőket, testvéreket is hívnak magukkal, és hát természetesen ebbe bekapcsolódik a tantestületünk is. Tehát ez nem csak a gyerekek műsora, hanem a tantestületé is. A kollégáink között is vannak olyanok, akik nagyon szép hangszeres tudással rendelkeznek, és ők is külön készülnek ilyenkor. Tehát például most az idén az Ave Maria lesz oboán, és mellette gitárkísérettel ezt a kollégáink fogják adni, és az énekkar műsorába is bekapcsolódunk, és a végén teljesen természetes, hogy a tantestület az énekkar tagjaival közösen fog énekelni. Ez most vasárnap lesz, 17 órakor az Újgyőri főtéren a Szent Imre templomban, és utána pedig természetesen együtt maradunk a vasárnap esti szentmisén.
Akkor mondhatjuk, hogy felekezettől függetlenül mindenkit várnak erre az eseményre.
Igen, várunk mindenkit nagy szeretettel, aki szeretné egy kicsit finomítani a szívét, az Öröm vasárnapján egy kicsit örülni, már hogy már nem sokára itt a karácsony, és ünnepelhetjük megváltunk születését, de természetesen még az úton tartunk karácsony felé való készületünkben, és ezt szeretnénk még ezzel az áhítattal egy kicsit mélyíteni az emberek szívében.
Hány éve zajlik már ez az esemény?
Ez még csak a második lesz. Tavaly kezdtük el, de szeretnénk ebből hagyományt teremteni.
És akkor is már volt érdeklődés?
Igen, volt érdeklődés, így van, tele volt a Szent Imre templom a tavalyi évben, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy az idei évben is szívesen lesznek emberek, akik eljönnek és velünk együtt fognak ünnepelni és készülni.
Plébános atya is gondolom, hogy nagyon támogatja ezt az állítatot.
Így van, természetesen, tehát annyira, hogy képes volt a szentét már átrendezni, hogy mi is kényelmesen elférjünk, hogy a gyerekek láthatóak legyenek, hallhatóak legyenek, mert nagyon fontos, hogy élményszerűvé tegyük a hallgatóság számára azt, amit mi előadunk.
Még hagyj kapcsolódjak már a templomhoz, ugyanis amikor részt vettünk a hálaadó szentmisén az ünnepségen, akkor láttunk hátul gyönyörű csengetyűket névre szólóan. Ennek a történetét elmondaná?
Igen. Az első áldozásra készülők minden hónapban László atyánál oratóriumon vesznek részt. És ez a legelső oratórium alkalmával kapnak egy-egy csengettyűt. Ez névre szóló csengettyűje van mindenkinek, amelyet minden első áldozó gyermek a szentmise elején magához vesz, és beül az anyukájával, apukájával a padba. És az átváltoztatáskor a minisztránsok csengő szója mellett az ő csengettyűjük is megszólal. Hát nagyon szépen összeválogatta László atya ezeket a csengettyűket, mert mintha angyalok csilingelnének, olyan hatást kelt ez a csengő szó, és utána pedig, mielőtt a Szent Misén felmutatnák az ostját, és akkor oda térdelnek a gyerekek a csengettyűvel az oltár elé, és az utolsó csengettyűt már az oltári szentség előtt térdepelve csengetik a gyerekek, és akkor szedik össze ezt a kis kosárkát. Én úgy gondolom, hogy ennek a mi lélekemelésünk mellett egy nagyon fontos tanító jellege van. Megtanítja a gyerekeket, hogy melyik része az egyik legfontosabb része a Szent Misén, mikor történik az átváltoztatás, és hogy arra mennyire figyelnünk kell, mennyire ott lehetünk ilyenkor az Úr Jézussal, és hát ekkor csengetnek a gyerekek, és szerintem ez nagyszerű alkalom, hogy ilyenkor ezt ők átérezhetik ott.
A adventtel kapcsolatban még milyen programok várnak az intézményükre?
Az iskolánkat felkérték, hogy a gyertyagyújtásokon rövid műsorral segítsék az önkormányzat képviselő urat is. Deák Bárdos Mihály a Bulgárföldön a DVTK stadionnál tart minden vasárnap gyertyagyújtást, és az iskolánkhoz tartozik egy óvoda, ez a Szent Anna óvoda, és az óvodásaink az első és a negyedik vasárnapon adnak majd műsort a gyertyagyújtás alkalmával, az iskolások pedig a második vasárnapon adtak műsort. Énekkel, versikével készültek erre az alkalomra, és hát nagyon hálásak és nagyon örültek a gyerekek, ugyanis a képviselő úrtól minden gyermek, minden szereplő gyermek ajándékot kapott ezen alkalomból. És még készül az iskolánk énekkara december 18-án csütörtökön délután a adventi éneklésre a Szent István téren felállított színpadon, egy háromszintes színpadon fognak elhelyezkedni az énekkarosaink délután 15 óra 20 perckor, és úgy fognak a gyerekek énekelni, egy rövidke műsort adni, mint egy élő karácsonyfa, és igyekeznek az advent üzenetét, az örömet, a hitet és a reményt átadni a nézőközönségnek, és igyekeznek, hogy ezt a meghitt pillanatban a születés csodájára, a karácsonyra készülhessen mindenki, aki ott van körülöttük.
És akkor ezt mondhatjuk, hogy egy jó bemutatkozás is az intézményüknek.
Így van, én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a városban tudják, a környezetünkben, ahogy van ez az iskola, és hogy a Szent Imre iskolás gyerekek, és annak ellenére, hogy egyházi iskolában járnak, ugyanolyan édeskedves gyerekek, mint a többi gyermekek, viszont meg tudják mutatni, hogy egy ünnepet mennyire szépen a tartalmát meg tudják tölteni, és megadják az ünnepnek az igazi alapját, és hát igen, hogy ez az ünnep, ez Jézusról szól, és a Jóistenről.
A tavalyi évben is ilyen aktívak voltak az adventi városi események alkalmában?
Igen, a gyertyagyújtás már tavaly is megvolt, hogy ott voltunk, de ezen az élő karácsonyfán nem voltunk, hanem az önkormányzat egy-egy programján vette részt egy-egy osztályunk. És a tavalyi évben volt, hogy a hospice-ba készítettünk karácsonyi ajándékokat, és az elsősök vettek egy karácsonyfát, amit a hospice-nak ajándékoztak, és a rákészített díszekkel és a betegeknek egy kis üdvözlőkártyával adták át a hospice dolgozóinak, a kollégáim.
Igazgatóhelyettes asszonynak nagyon köszönöm, hogy bemutatta az adventi csodáikat, gratulálok a Hittan verseny szervezéséhez, és a következő beszélgetésünkkor pedig majd rátérünk a 25 éves szülinapra. Áldott adventet és áldott karácsonyt kívánok önnek és a kedves kollégáinak is.
Köszönöm szépen, viszont kívánok mindenkinek áldott ünnepeket.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Dusszánné Márton Mónikával, a Miskolci Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda igazgató helyettesével beszélgettünk az intézményben megtartott hittanversenyről, a készülő zenés áhítatukról és további adventi programjaikról. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Így szó mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Találkoztál már olyan videókkal vagy online tesztekkel, melyek akár 5 kérdés alapján diagnosztizálnak téged? A Pszichopercek Podcast első adásában az öndiagnosztizálás volt a témánk, ahol dr. Csordás Georgina pszichológussal, az Egyetem Fejlődés és Nevelés Lélektani Tanszék adjunktusával jártuk körbe ennek veszélyeit, illetve kitöltöttünk különböző online pszichológiai teszteket, és megvizsgáltuk ezek hitelességét is. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Eger Csillaga címre jelölték a Tittelpál könyvtárat, megkezdődött a közönségszavazás. Az Eger Csillaga díj egy elismerés, melyet az Egri Lokálpatrióta Egylet alapított, és Eger városában kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyeket, közösségeket díjaz vele immár 19 éve. Az elismerést 5+1 kategóriában adják át, amelyek magukban foglalják a gazdasági vállalkozásokat, intézményeket, társadalmi szervezeteket, magánszemélyeket, fiatalokat, valamint egy külön díjat is. Nyilvános felsőoktatási szakkönyvtárként Eger szívében minden évben változatos programokkal igyekszünk gazdagítani, nem csak az egyetemi polgárok, hanem mindenki életét, aki szeretett városunkban él, vagy ide látogat. A szavazás az Egri Lokálpatrióta Egylet honlapján elérhető. December 7-ig akár minden nap ismételten leadható egy szavazat. Olvasható az egyetem honlapján. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pályázatot hirdet a művészeti karon tanuló hallgatók részére, az Akadémia Stúdium borcímke arculatának megtervezésére. Friss üre, a borcsaládhoz illeszkedő és méltó munkákat várnak december 15-ig. Az első helyezett szakmai elismerés mellett 200.000 forintos alkotói ösztöndíjjal és egy Akadémia Superior borcsomaggal lehet gazdagabb. A szakmai zsűri 2026. januárjában választja ki a nyerteseket. Emellett közönségszavazást tartanak az EKE közösségi média felületein. A Véradók napja alkalmából november 27-én az Országház felsőházi termében ünnepélyes keretek között vehette át az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a bátorságdíjat. A Magyar Vöröskereszt által 2022-ben alapított rangos elismerés évente csak egy felsőoktatási intézménynek adományozható, fennállása alatt egy alkalommal. A felsőoktatási víradó versenyben az egész éves, január 1-től december 31-ig tartó víradások lebonyolításának helyet adó intézmények közül az lesz a nyertes, amely a nappali hallgatói létszámhoz képest a legtöbb hallgatót, résztvevőt mozgósítja a víradásra. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem közössége az előző évi intézményi víradás aktivitási sorrendje alapján nyerte el 2025-ben a megtisztelő kitüntetést, amely egy résztábla formájában kerül elhelyezésre a líceumban. Az eredményhez elhivatott munkával járult hozzá dr. Dornár László, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, a Hallgatói Támogató és Szolgáltató Központ, a Tittelpel Könyvtár és a Kommunikációs Osztály.
Lícaumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Önök a Pszichopercek podcast első adását hallgatják, én Tamás Virág vagyok a Líceum Televíziótól.
Én pedig dr. Csordás Georgina, a Fejlődés és Nevelés Lélektani Tanszék adjunktusa.
A Pszichopercek podcast adásainkban szeretnénk megmutatni különböző mentális betegségek valós oldalát a tévhitek megcáfolásával.
Az első témánk pedig az öndiagnosztizálás.
Szerintem nagyon jó témát választottunk így elsőnek, így a podcast megnyitására. Először is határozzuk is meg, hogy mi is ez az öndiagnosztizálás, hogyan is néz ki ez a gyakorlatban.
Az öndiagnosztizálás az valójában azt jelenti, hogy egy személy szakmai segítség bevonása nélkül állít fel magáról diagnózisokat az egészségével kapcsolatosan. Ez vonatkozhat a fizikai egészségre, illetve a mentális egészségre is. Itt most ugye elsődlegesen, mivel én pszichológus vagyok, ezért a mentális egészséggel kapcsolatos öndiagnosztizálásról fogunk beszélni, de egyébként majd ez látszódni fog, hogy nem lehet erről beszélni a fizikai egészség kizárásával.
Én korábban már találkoztam nagyon sok ilyen teszttel, akár ilyen online tesztek formájában, akár TikTokon, akár YouTube-on, különböző platformokon olyan videókkal, ahol akár 5 kérdés vagy 5 tényező jellemző alapján megmondják, hogy te mondjuk ADHD-s vagy, te mondjuk depressziós vagy, vagy bármiféle mentális problémával küzdesz. Te egyébként korábban töltöttél már ki ilyen teszteket, vagy mielőtt még így elvégezted volna a szakmádat, esetleg bedöltél ilyeneknek?
Nem igazán töltöttem ki ilyeneket, mondjuk ehhez hozzátartozik, hogy amikor én voltam ilyen tinédzser, akkor még ezek a tini magazinok voltak, és ott nem annyira a mentális egészséggel kapcsolatos önkitöltős tesztek voltak, hanem ilyen 5 jel, hogy tud, hogy álmodik-e rólad a kiszemelt srác. Úgyhogy én ezeket annyira nem. Akkoriban egyébként nem volt annyira divat idézőjelben a mentális egészség, ami egyébként valahol egy jó dolog társadalmilag, mivel egyre többet foglalkozunk ezzel, de igen, tehát, hogy elkezdenek terjedni az olyan dolgok is, amik esetleg károsak lehetnek, mint például az öndiagnosztizálás, akár ilyen tesztekkel, akár mondjuk a ChatGPT-nek a segítségével, ami ugye egy ilyen hatalmas dolog, és egy ilyen nagyon végtelen bugyor.
Hát mikor én voltam tinédzser, akkor nekem az én köreimben nagyon-nagyon divatos volt a mentális egészséggel foglalkozni, és ugye én már kiestem kicsit ebből az emo korszakból, de azért nagyon jelen volt az, hogy én olyan depis vagyok,
Igen. Olyan
depressziós vagyok, és akkor én most Marilyn Mansont hallgatok, meg kifestem a szememet feketére, és én is voltam ilyen. És én rengeteg ilyen tesztet kitöltöttem, és mindent magamra húztam, hogy akkor én ADHD-s vagyok, nekem szorongásos zavarom van, én depressziós vagyok, én OCD-s vagyok, mindent, és mindent online tesztekkel, ugye akkor még nem volt TikTok, meg szerintem YouTube-ot még annyira nem fogyasztottam ebben az időszakban, de ezekkel az online mindenki számára elérhető tesztekkel én biztos voltam benne, hogy igen, én depressziós vagyok, és hát nyilván később jöttem rá, hogy azért ez egy sokkal komolyabb diagnózis, és nem egy online teszt fogja ezt felállítani nekem.
Igen, illetve ugye azért is fontos az, hogy mikor vagyunk életkorban, tehát ez a tinédzserkor. A tinédzserkorban ugye mindenki keresi önmagát, és hogy elkezdi azokat a dolgokat keresni, ami hasonló az ő személyiségéhez, ki vagyok én, és hogy alapvetően akár csak ugye öltözködésben is, ugye, vagy a stílusban nagyon sokat változik az ember, és ugyanígy kipróbál új dolgokat, akár egy ilyen mentális egészséggel kapcsolatos ilyen tévhitek kapcsán is ez simán megtörténhet.
Nem tudom egyébként, hogy te hogy látod, azért rengeteg ilyen teszt van, vannak komplexebbek, kevesebb kérdéssel átfogóbbak, van egyáltalán olyan teszt, ami valós lehet, és ami által mondjuk érdemes szakemberhez fordulni, ha kitöltünk egy ilyet?
Alapvetően, tehát hogy vannak olyan tesztek, most be lehet mondjuk őket kategorizálni 2 fő csoportba. Vannak a pszichológiailag úgynevezett standardizált tesztek, és azok, amik nem standardizáltak. Most a nem standardizált teszt, az bármelyik ilyen ami nekem volt régen, ilyen újságos teszt, random youtuber kitalál egy tesztet, vagy akár én is holnap írok egy ilyet. És vannak a standardizált tesztek, aminek az a lényege, hogy nem csak valaki leül és megalkot egy tesztet, most tegyünk fel, hogy mondjuk van egy depresszió teszt, de nem csak az, hogy valaki elkezd összeírogatni olyan kérdéseket, hogy egytől ötig mennyire igaz rám, hogy szomorú vagyok, hanem ezeket bevizsgálják, tehát egyrészt megnézik azt, hogy érvényes ez a teszt, tehát hogy valóban depressziót mér, valóban van különbség a kitöltések között, azok között, akik diagnosztizálva vannak depresszióval, azok között, akik nem, illetve egy csomó statisztikai elemzést is végeznek, amivel megmondják azt, hogy megbízhatóan mire ez a teszt. Ezt hívják egyébként pszichometriának, és hogy ez mindenképpen szükséges ahhoz, hogy egy tesztet lehessen használni a klinikumban, tehát hogy a klinikai szakpszichológusoknak, akik ugye foglalkoznak mentális betegekkel. És akkor igazából mind a két féle teszt elérhető az interneten, tehát hogy ezeknek a ezek a standardizált pszichológiai tesztek is elérhetők, ezeknek mindig van validáló tanulmánya, tehát vannak ezekről tudományos cikkek, és ezek egyébként a nagy része az bárki számára elérhető, tehát ilyen teszteket nagyon könnyű találni, és ezeket ki is lehet tölteni. Na most az a helyzet, hogy egy pszichológus sosem diagnosztizál csak a teszt alapján. Nekünk mindig a képzésen azt mondták, hogy egy teszt nem teszt, tehát hogy az jó lehet esetleg egy arra, hogy így nagyjából ránézzünk így a személyre, de valójában nagyon sok minden befolyásolja a tesztnek, a kitöltésének a körülményeit, hát tudunk hazudni is a teszten, ugye természetesen. Van ez a szociális megfelelés, tehát hogyha megkérdezik tőlünk, hogy mondjuk minden étkezés előtt kezet mosunk-e, akkor mindenki azt mondja, hogy teljesen biztos és 100% igen, aztán meg mászkálunk az utcán és látunk mindenféle dolgokat. Szóval, hogy sok minden befolyásolhatja ezt a teszt kitöltést, és ezért egy szakember, aki tesztet használ, az sosem a teszt alapján fog diagnózist felállítani, ha bár lehet, hogy egyébként meg segítségül hívja.
Örülök, hogy említetted ezt egyébként, mert pont erre irányult volna a következő kérdésem, hogy miért is van szükség arra, hogy valakit diagnosztizáljanak, meg arra is, hogy hogyan is néz ki ez a gyakorlatban.
A gyakorlatban hát ugye egy kérdés az, hogy kerül, mondjuk most beszéljünk a pszichológusokról, hogy kerül mondjuk egy klinikai szakpszichológushoz egy személy. Ugye többfajta módon történhet, az esetek nagy részében az kell, hogy ő önként jelenjen meg. Egyébként pszichológiai, tehát hogy terápiát nem lehet olyan emberen végezni, aki nem szeretné ezt a terápiát, tehát hogy ez nem olyan, hogy valakit így rákényszerítünk. De az esetek nagy részében úgy érkezik a személy, hogy van valami problémája, valami nem működik számára az élet valamely területén, és akkor ezek a pszichológiai, hát ilyen terápiás alkalmak, azok mindig úgy néznek ki, hogy az első alkalommal körvonalazzák azt, hogy mi a probléma, illetve kötnek egy szerződést, ezt most nem csak jogilag, hanem így meg is beszélik, hogy akkor mi a keret ennek a terápiának. Mert ez Magyarországon, meg a képzésben sem így néz ki, mint amit néha látunk ilyen amerikai sorozatokban, hogy emberek járnak a pszichológushoz, ott van a lelki szemetes láda, lepakolják a cuccot és kész, hanem az, hogy valamire szerződnek, tehát hogy van egy ilyen probléma, mondjuk életvezetési probléma, vagy nem tudom, kényszeres dolgai vannak, és hogy mondjuk ebben segítsen, és akkor ezzel kezdenek el foglalkozni. Most a pszichológus az használhat teszteket, használhat másfajta diagnosztikus eszközöket, illetve van egy diagnosztikai kézikönyv, amit használnak a szakemberek, pszichiáterek is ezt használják, és az alapján tudják a diagnózist megalkotni. Viszont nagyon fontos, hogy ez mindig egy komplex folyamat, tehát hogy nem úgy néz ki, hogy most így ránéz valakire, és azt mondja, hogy akkor te depressziós vagy, hanem ez úgy néz ki, hogy több alkalom kell ahhoz, hogy valóban ezt a diagnózist meg lehessen alkotni.
Említettünk már egy pár állapotot per betegséget, ami gyakori, de egyébként te hogy látod, melyek azok a pszichológiai állapotok, betegségek, amik a leggyakrabban előjönnek, mikor öndiagnosztizálásról beszélünk?
Én úgy gondolom, hogy amik a leggyakoribbak, azok, amik éppen ilyen a médiában felkapott idézőjelben divatos betegségek, mentális betegségek, ezek mindig vannak. Igen, tehát voltak olyan korszakok, amikor a depresszió volt ilyen, sőt, ugye az sem mindegy, hogy a személy vallja magát depressziósnak, mert az én emlékeim szerint az emósok nagy része nem vallotta magát depressziósnak, a szüleik vallották őket depressziósnak, mert aki feketében jár, az egyértelműen depressziós lehet csak.
És így tűnünk mind a ketten feketébe szeretném hozzátenni a képet.
Igen, egyébként nyáron ez egy meglepően jó viselet, de amúgy tényleg, tehát nem véletlenül hordanak ilyenet az emberek. Szóval, hogy minden korszaknak megvannak ezek a felkapott mentális betegségei. Mit úgy gondolom, hogy mostanában így szokott jönni az ADHD, ugye ez a figyelemzavaros hiperaktivitás zavar, ez teljesen jó, mert ugye ül az egyetemi hallgatónk, éppen tanulnia kéne a vizsgára, elterelődik a figyelme, mert olyankor egyértelműen egy madár az ablakon is érdekesebb egyébként, mint amit tanulnunk kéne, és akkor milyen szép az, hogy én valójában ADHD-s vagyok, és nem arról szól ez, hogy csak nem tudom. Nem akarok tanulni, nem érdekel, nem vagyok motivált, nem aludtam eleget, tehát hogy nagyon sok esetben azért ez egy felmentés tud lenni, hogyha valaki ilyen öndiagnosztizálással, ugye akkor azt tudja mondani, hogy hát ez nem az én hibám, hanem én ilyen vagyok. Az ADHD mellett szerintem az OCD is egy ilyen, ami egy ilyen nagyon félreértett betegség, tehát hogyha valakit zavar az, hogy félre van rakva egy csempe, vagy egy polc fel, de akkor egyértelműen OCD, és ugye vannak ilyenek, illetve hát ami szerintem még egy ilyen nagyon divatos mostanában, és általában nem önmagukat diagnosztizálják az emberek vele, hanem másokat, az a narcisztikus személyiségzavar. Ugye tele van minden az interneten azzal, hogy egyértelmű, hogy az exed az narcisztikus, mert hogy nincs rá más magyarázat, hogy egy kapcsolat nem működhet, és ugye ez egy bizonyos életkorban ez egy ilyen nagyon szép felmentés tud lenni. Tehát én nekem most ezek vannak a fejemben, de én úgy gondolom, hogy ez biztosan vannak korosztályok is, ahol ez változik, hogy éppen mi az, ami ilyen divatos, de én most ezeket tudnám mondani.
Abszolút egyet kell értenem. Akár a közvetlen környezetemet, akár a szaktársaimat, évfolyamtársaimat nézem, mindenhol ezt látom én is, hogy nem figyeltem, vagy csak úgy tudok már filmet nézni, hogy közben nézem a telefonomat, ADHD-s vagyok. Jaj, kitakarítottam ma, és utána még takarítós videókat néztem TikTokon, az OCD-m nem bírja. És folyamatosan ezzel szembesülök, és olyan szinten elterjedtek ezek a fogalmak. És egyébként nyilván ennek az okokozata, hogy TikTokon rengeteg ilyen tartalom van, és én is fogyasztom ezeket, és én is szeretem ezeket, csak abban nem gondolnak bele sokan, hogy nem feltétlen pszichológusok mondják ezeket, meg attól függetlenül, hogy előadja magát, hogy ő doktor, néha lehetne utána nézni. És ez az, ami igen, sokszor nagyon hiányzik.
Igen, illetve nem is biztos, hogy tudják egyébként az emberek, akik ezeket nézik, és hogy azok a fiatalok, akik ezeken nőnek fel, mert persze, hogy ez érdekes, meg ez tök jó, hogy ezzel foglalkoznak, de hogy nem is tudják, hogy valójában ki kicsoda, mi az a pszichológus, mi az a pszichiáter, az a DR, az micsoda, az mit jelent. És volt egyébként nemrég egy kutatás, most voltam az idei OTDK-n egy szekcióban zsűrizni, és ott volt egy hallgatónak egy kutatás, aki pont ilyen tartalmakat elemzett, ahol a narcisztikus személyiségzavarról beszéltek, magyar tartalomgyártók, ugye nagyrészt YouTube-on. Szerintem, ha jól emlékszem, YouTube-on volt a kutatás a nagyrészt, de most lehet, hogy tévedek. És hogy őnek igazából az volt a vége ennek a kutatásnak, egyrészt az, hogy nagyon negatívan beszéltek erről a mentális betegségről, tehát úgy, hogy ez a narcisztikusok köztünk vannak, és bármikor egy szekrény mögül eléd ugrik egy, és nem is tudhatod, hogy ő az, és a szomszédod is biztos az, és ki tudja. Másrészt meg még az jelent meg, hogy nagyrészt olyan emberek nyilatkoztak, akiknek nem volt ez kompetenciájuk, tehát nem szakemberek nyilatkoztak, hanem nem tudom én, bármilyen másfajta képesítésű vagy anélküli emberek. És ugye ezek az információk, ezek hozzáférhetők az interneten. Egyébként nagyon sok olyan tartalomgyártó van, akik meg nagyon megbízhatóan, egyszerűen magyarázzák el ezeket a mentális betegségeket, és az egyébként egy jó dolog, hogy ezekről egyre többet tudunk, meg próbáljuk meg kevésbé stigmatizálni őket, bár a narcizmus az pont olyan, ami egy ilyen eléggé negatív megítélésű a társadalomban. Ennek megvan az a hátránya is, hogy attól, hogy valaki szakemberként egyszerűen magyaráz el egy betegséget, attól az sokkal komplexebb. Tehát, hogy az, hogy valakinek van egy tünete, van egy szorongás, hogy a mögött mi lehet, az ezer meg egy dolog lehet. Tehát nem csak az a pár kérdés, az az öt jel is tudhatod, hogy depressziós vagy ADHD vagy, hanem nagyon sok minden más is. Sőt, ez olyan szinten, hogy akár fizikai betegségek is okozhatnak ilyen mentális tüneteket. Tehát például ezt kevesen tudják, hogy a pajzsmirigy betegség is tud egyébként okozni olyan tüneteket, amire mondjuk azt is lehet mondani, hogy ilyen depressziós vagy ilyesmi állapotba kerül az ember, de igazából ott az oka ennek nem az, hogy maga a depresszió, hanem igazából egy fizikai betegség. Tehát, hogy azért kell ezeket nagyon körbejárni. Tehát, hogy ezek a tartalmak könnyen hozzáférhetők, nagyon jó az, hogy könnyen érthetők. Sok olyan ember van, aki tényleg ért hozzá, és úgy magyarázza el ezeket, csak ezek sosem annyira egyszerűek, mert ezek mindig laikusoknak készülnek, és ezért ezek tényleg mindig le vannak egyszerűsítve.
Én, amit még egyébként kiemelnék, az az autizmus, mert én azt is nagyon sokat látom mostanában, hogy akárhogyha valakinek mondjuk az étkezése olyan, hogy kevesebb dolgot eszik meg, vagy úgy
nem szereti összekeverni a tejberista akármicsodával.
És akkor már így tényként kezeli, hogy ő autista, és én rengeteg olyannal találkozok, hogy így tényleg így az ismeretség legelején már ő ezzel kezdi, és több emberről később derült ki, hogy ő soha nem találkozott pszichológussal, hanem annyira sok ilyen tartalmat nézett, és hát nyilván mondjuk egy TikTok algoritmusnál, hogyha megnézel ilyen tartalmakat, akkor utána folyamatosan ilyeneket fog bedobálni. És akkor utána még inkább, és annyira belelovalta magát, hogy ő ezt onnantól kezdve teljesen ténynek vette. Tehát nem csak így poénszerűen egy kifogásként mondta, hogy jaj, bocsi, hogy nem figyeltem, ADHD-s vagyok, haha, hanem ő tényként kezelte, hogy ő autista. Igen. És valójában nem erről volt szó, csak tényleg voltak ilyen furcsának mondható szokásai.
Igen, és egyébként ezek nagyon sok mindenből jöhetnek. Tehát az, hogy most, tehát például szoktak ilyet az autizmusnál, hogy ez a szemkontaktusnak a hiánya. Mert hogy akkor egyértelmű, hogy valakinek a autizmussal él, na most ez nem így van. Mert hogy a szemkontaktus hiányást nagyon sok minden okozhatja, illetve hogyha egy autista embernek azt mondod, hogy nézd a szemébe, ő szemedbe fog nézni, és sehova máshova is nem fog pislogni. Tehát szóval, hogy egyébként meg nagyon sok mindent lehet is tanulni. Illetve hát az autizmussal az van, hogy ami még egy ilyen borzasztóan nagy tévhit, és ezzel én is találkoztam, volt egy személy, ugyanilyen önfelmentésképpen azt mondja, hogy hát bocsi, hogy bunkó vagyok, de én aszpergeres vagyok, nem autista, hanem aszpergeres. Hát ez nagyon jó. Tehát egyrészt az, hogy így elmented magad minden alól, mert akkor az így kész. Másrészt meg az, hogy az Asperger az autizmusnak az egy fajtája. Tehát, hogy az autizmus spektrum zavar, tehát így hívja a DSM, ami egy ilyen diagnosztikai kézikönyv, azon belül nagyon sokféle van, ugye azért, ezért is spektrum, van, aki magasan funkcionál, van, aki kevésbé. Régen volt ez az elkülönítés, hogy Asperger szindróma, illetve Kanner-féle gyermekkori autizmus. Egyébként most már az amerikaiak nem szeretik ezt a megkülönböztetést, ők kifejezetten az Asperger kifejezést nem szeretik, azért, mert Asperger ugye az az ember volt, aki felfedezte ezt a betegséget, és mivel neki köze volt a nácikhoz, azért az amerikaiak nem annyira szeretik ezt a megnevezést, de egyébként maga a köztudatban az Asperger szindróma az nagyon éltet, hogyha mondjuk az agymenők sorozatra, Sheldonra gondolunk, ő egyértelműen egyébként egy spektrumon lévő személy. Szóval, hogy ez abszolút benne él a köztudatban, viszont itt is nagyon sok tévhit van, ami megjelenik, de az viszont tényleg tény, hogy sokkal több személy van, aki autizmussal él, mint ahányat diagnosztizálnak, de ennek például az is az oka, amit korábban említettem, hogy a tünetek nagy része az férfiakra van leírva, és nem nőkre, és a női autizmus az picit máshogyan néz ki.
És hogy megmutassuk, hogy milyen könnyű is ezekbe belefutni, és találni ilyen teszteket, mi is kitöltöttünk hármat. Kitöltöttünk egy depresszió tesztet, egy ADHD tesztet, illetve kitöltöttük a Mici Mackó tesztet, amire meg később rátérek, hogy mivel is foglalkozik ez. Ugye a legelső az a webbetegnek a depresszió tesztje volt, ami 25 kérdést tartalmaz. Mit gondoltál erről a tesztről? Töltötted már ki korábban?
Nem töltöttem ki korábban, én depresszió tesztekkel elég sokkal találkoztam, egyébként nagyon hasonló az összes. Hát nem volt ezzel kapcsolatban különösebb élményem, illetve hát ez az van ezekkel a tesztekkel, hogy én úgy gondolom, hogy nagyon sokat befolyásolja az embernek a hangulata. Hát én amikor ezt kitöltöttem, akkor egy pékség mellett álltam egy utcán, nem volt se hideg, se meleg, nekem annyira nem volt rossz hangulatom. Most, hogyha egy buszmegállóban állnék, és 40 fok van, akkor lehet, hogy másfajta hangulatzavarral diagnosztizálna ez a teszt. Szóval, hogy nagyon befolyásolja azt, hogy milyen a hangulatunk, illetve hát ezeknek. Van egy ilyen idegen szó, mindegy, ezt most kimondom, az a neve, hogy fészvaliditás, mint hogy ilyen arc, vagy ilyen, tehát hogy ez azt jelenti, hogy ha ránézek egy tesztre, akkor mennyire egyértelmű, hogy mit mér. Na most ez a depresszió teszt, ez nagyon egyértelmű. És ezt ugye nagyon könnyű meghamisítani is. Tehát, hogy ez kicsit olyan, mint amikor a gyerekek reggel felkelnek, és azt mondják, hogy fáj a hason, persze, mert nem tudjuk ellenőrizni a lázat, azt igen, tehát, hogyha valaki nagyon akar, akkor ezen el tud érni bármilyen pontszámot, én úgy gondolom.
Most, ha így visszanézünk erre a három tesztre, egyébként te melyiket tartanád így a leghitelesebbnek, hogyha tudnál ilyet választani?
Hát, nem tudom. Igazából egyébként, most mi Cimackó tesztet azt rakjuk el, tehát hogy ez aranyos, de nem árt. Én úgy gondolom, hogy egyébként ez a ADHD tesztes dolog, ebbe az volt számomra a pozitívum, hogy, tehát hogy egyébként azt tudni kell, hogy ezt a három tesztet, ebbe ezt nem én választottam, tehát én ezt csak így megkaptam, szóval, hogy én is kíváncsian vártam,
voltam,
hogy milyen.
Igen.
Igen, és hogy nekem az volt a pozitívum ebbe a ADHD tesztbe, hogy nem végletes dolgokat mond. Lásd, webbeteg, hogy rögtön rátolta a depressziót, hanem hogy inkább a megfogalmazásban, meg egyébként ilyen nagyon szép és nagyon hosszas magyarázatokat is adott ez a teszt, hogy itt inkább erre a középútra, meg erre a normalizálásra mentek rá, és kevésbé arra, hogy na most akkor bejelöltem egyszer véletlenül, hogy nem figyelek néha oda valamire, és akkor ADHD-s vagyok, hanem hogy jobban, tehát hogy kevésbé volt végletes. Azért mondanám ezt. De alapvetően, hogyha valaki attól fél, hogy diszlexiás, vagy ADHD-s, vagy bármi ismi, akkor menjen szakemberhez, mert hogy ő meg fogja tudni mondani, hogy az most miről szól.
Hát akkor összegzésként szerintem azt úgy elmondhatjuk, hogy szakemberhez fordulni érdemes akkor is, hogyha nem állít fel rólunk bármiféle diagnózist, életvezetésben is szükséges lehet. Én egyébként azt látom, hogy most már így amerikai mintára nálunk is kezd népszerűbb lenni a pszichológushoz járás, de azért régen volt egy ilyen negatív hozzáállás ehhez, hogy csak a bolondok járnak, igen, pszichológushoz, meg hasonlók, de azért azt látom, hogy most már így, főleg így a mi generációnkban, azért már úgy járnak, és nem ciki, és még abszolút akár beszélni is lehet róla, hogy ja igen, én pszichológusnál voltam, és nem azért, mert bármivel diagnosztizálva lennék, hanem mert úgy érzem, hogy most én fel akarok dolgokat dolgozni.
Uh-huh. Igen, és erre bármikor szükség lehet, hogy kicsit úgy érezzük, hogy jó az, hogyha valaki megsegít minket abban, hogy kicsit jobban tudjunk funkcionálni. Ez volt a Pszichó Percek első része, amit egy felvezetésnek szántunk az öndiagnosztizálással. Havonta egyszer fogunk jelentkezni, különböző mentális betegségekről fogunk beszélni.
Reméljük, hogy tanultatok valamit, és a későbbiekben okosabban használjátok fel ezeket a teszteket, illetve nem hisztek el mindent, amit az interneten találtok, és 5 jel alapján nem diagnosztizáljátok magatokat semmilyen mentális betegséggel.
Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Lícom televízió műsorán.
Lícomi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!